Zöld Kaszt, a Very Important Planet podcastje.
Szép zöld napot kívánok a hallgatóknak. Tóth Váradi Zsolt vagyok, a Zöld Kaszt mai vendége Sarungi Emőke, pszichiáter, akivel gyászfeldolgozásról, illetve annak a módszereiről fogok beszélgetni, meg minden másról. Szervusz, Emőke!
Szervusz, Zsolt!
Röviden ismertetnéd annak a módszernek a lényegét?
A gyászfeldolgozás módszer, angolul egyébként The Grief Recovery Method, hogyha valaki így utána akar olvasni angolul is, ez egy cselekvésprogram, itt tudom megfogalmazni. Nem pszichoterápia, nem terápia, egy önsegítő cselekvésprogram, amelyben a specialista a gyászolót végigkíséri egy úton. Ennek az útnak a során struktúráltan foglalkoznak a gyász témájával. Sorba veszik azt, hogy milyen szokások és elgondolások voltak a gyászoló életében korábban a gyászával kapcsolatban, a veszteségeivel. Végig gondolja a gyászoló, és meg is jeleníti az élete összes nagy veszteségét. Abba az értelemben, és mi ezt úgy fogalmazunk, több mint 40 féle olyan érzelmi veszteség van, amiket gyászfolyamatok követnek. És ennek sokszor nem vagyunk tudatában, erről szívesen beszélek később. És utána egy kiválasztott kapcsolattal végig gondolja a kapcsolat pozitív és negatív eseményeit, mi az, amit a másiktól kapott örömteli, hálával teli esemény, mi az, amivel a másik megbántotta, és mi az, amit ő esetleg megbánt. És ezeket az eseményeket érzelmi mondani valókba foglalja, és végül egy levélbe mindent megfogalmaz a gyászoló, annak a valakinek címezve, akit elveszített haláleset, válás vagy szakítás esetén. Kimondja, hogy miért hálás, minek örült, mit köszön. Kimondja azt, hogy mi fájt. Kimondja, hogy ezeket megbocsátja, hogy szabaddá váljon újra ezektől a fájdalmaktól. És kimondja azt is, amit ő sajnál. A módszer egyik fő koncepciója az, hogy minden gyászoló egyedi módon éli meg a gyász folyamatot. Éppen ezért nem lehet sémákat találni a gyászban, de egy közös pont van, hogy a feldolgozatlan veszteség oka mindig a ki nem fejezett érzelmi kommunikáció. Tehát ha megszakad a kapcsolatunk, vagy megváltozik a kapcsolatunk valakivel, bennünk marad sok kimondatlanság. És ennek a módszernek a lényege, a csúcspontja végül ennek a bizonyos beteljesítő levélnek a felolvasása, amit annak fogalmazunk, akit elveszítettünk, és végül elköszönünk tőle.
Járvány és a gyász ugye elég szorosan összefügg, sajnálatos módon. Mi az, ami változást hozott akár ebben a módszerben, akár a hozzáállásban, a ti munkátokban?
Azt vettem észre, hogy egyrészt mindenki életébe egy ilyen evidensebb, világosabb, ilyen hideg-rideg, fájdalmas módon, körvonalazottabban ott van a haláleseti gyász és az ezzel járó fájdalom. Valahogy megközelített minket. Tehát a gyász témáról egyre többen gondolkodnak, azt tapasztaljuk, hogy például az online tájékoztató előadásaink pillanatok alatt betelnek. Havonta többet is tartanak a specialistáink, akkora az érdeklődés a téma iránt. De van egy másik jelenség is, és talán épp ez az egyik ok, ami miatt mi most beszélgettünk veled, Zsolt, hogy sok olyan rejtett veszteség ér bennünket, ami nem nyilvánvaló és nehezen megragadható. És éppen ezért ez a több mint 40 féle veszteség, most mondanék róla pár szót, mert ezek között van nagyon sok olyan, ami megtörténik velünk a pandémia ideje alatt. A veszteségeket vagy a gyász folyamatokkal járó eseményeket úgy is megfogalmazzuk, hogy minden olyan eseményt gyász folyamat követ, amikor az életünk visszavonhatatlanul megváltozik. És ez egy nagyon tág megfogalmazás, ha belegondolunk. És ide tartoznak, ha bizonyos szokásaink véglegesen átalakulnak. Ha elköltözünk, ha megváltozik a munkánkkal kapcsolatos hétköznapi rutinunk, és ugye most akkor már nem milliókról, milliárdokról beszélünk, mármint milliárdnyi emberről, akinek megváltoztak a hétköznapi rutinjai. Minden ilyen pont, amikor az életünk végérvényesen megváltozik, elindít egy gyász folyamatot. Csak erről nagyon sokszor nem tudunk. Az, hogy mennyire ölelhetünk meg például valakiket, akiket szeretünk, vagy mennyire találkozhatunk a munkatársainkkal, vagy egyáltalán lesz még olyan, hogy maszk nélkül egy szobába együtt lehetünk, tehát olyan szokásokat veszítettünk el, amik lehet, hogy végérvényesek, és hogy folyamatosan gyászolunk újra meg újra, és hogy más nem mondjak, bizonyos reményeket és álmokat is elveszítettünk ez alatt az egy év alatt az életünkkel kapcsolatosan. Most talán ennyi. És ezeknek a bizonyos rejtettebb veszteségeknek a tudatosítása, ez egy kulcsa lehet annak, hogy meg tudjuk-e őrizni a mentális egészségünket a pandémia idején.
A gyászfeldolgozás folyamatában nyilván vannak fázisok, amik standardek. A COVID miatt változott ez, vagy más?
Abban a módszerben, amit mi képviselünk, és ez összecseng az elmúlt 10-15 év kutatásával, azt így összetenném, mert ezt a módszert, a gyászfeldolgozás módszert két amerikai férfi dolgozta ki a 70-es években, a saját veszteségeik mentén John James és Russell Friedman is. Ahogy teltek az évek, 30-40 év eltelt azóta, a világ több pontján lettek ilyen központok. Maga a módszer egyébként tudományosan bizonyítottan hatékony, de nem egy tudományos alapokról kiinduló módszer, hanem egy tapasztalatokon alapuló módszer. Nekem nagyon izgalmas volt pszichiáterként utána olvasni, hogy amiket a módszer képviselői leírnak, és a szakirodalom, amikben én tájékozódtam az elmúlt mondjuk 10 évben vagy 12 évben, amióta foglalkozok a módszerrel, összecseng. És ennek az egyik közös pontja lett az, hogy a gyásznak nincsenek ilyen kőbevésett fázisai. Azért örülök, hogy a fázisokról kérdezel, mert hogy ez e körül lett egy zavar. És hogy Elizabeth Kübler-Ross, aki leírta először a fázisokat, ő haldoklók megfigyelése kapcsán írta le ezt a bizonyos 5 szakaszt, és utána az utolsó könyvében, ami megjelent a halál előtt, le is írta, hogy megbánta, hogy ezt így leírta, mert nagyon sokan úgy értelmezték, hogy így kell gyászolni. Ez a bizonyos sok, zavar, stb. Ugyanakkor a gyászolók sokszor összezavarodnak. Tehát valaki bejuti az internetre, hogy a gyász szakaszai, és azt látja, hogy ő se nem haragudott, se nem volt sok, hogy akkor valami baj van velem, gondolja a gyászoló. Tehát, hogy ez egy ilyen zsákutcába vívő. Tehát nincsenek szakaszok, ezt mondják a legújabb szakirodalmak is. De olyan szempontból új dolgok jelentek meg a pandémia kapcsán, hogy a gyász reakciók, tehát nincsenek a gyásznak szakaszai, de vannak gyász reakciók, ami az alvászavar, fáradékonyság, koncentrációs zavar, memóriazavar, kapcsolatoktól való izoláció, ezt tömegesen élik át emberek. Tehát ez a gyász pandémia, amiről az előbb beszéltél, azt úgy is lehet mondani, hogy emberek milliárdjai élik meg ezeket az állapotokat, miközben izolálva vagyunk eleve a gyász, nem a gyász által, hanem izolálva vagyunk a pandémia miatt. És a gyászfeldolgozást, hogy hogyan változtatta meg, a gyász feldolgozását nehezíti, hogyha izolálódik egy gyászoló. És hogyha most belegondolsz, szinte mindannyian izolálódtunk ebben a sokszoros veszteségben, ami azt jelenti, hogy az a fajta rutinszerű szociális megosztás, kapcsolódás, az érzések megfogalmazása egymásnak, az gyakorlatilag minimalizálódott. Tehát valószínűleg, hogy emberek tömegei élnek át, vagy élünk át, most magamról is beszélek, feldolgozatlan veszteségeket, anélkül, hogy tudnánk, hogy mitől nem tudunk koncentrálni, mitől van alvászavarunk, és mitől vagyunk ilyen zavarodottak időnként. Ez egy hullámvasút.
Ugye, gondolom az érzelmek tekintetében megjelenik a bűntudat a fertőzés miatt, és a haldoklóval való viszony is más lehet, gondolom, azáltal, hogy nem tudunk mellette lenni, vagy mellette tudunk lenni. De hát ez természetesen kultúránként eltérő. Mi az, amit fogodzó a szakember számára?
Én egy olyan érdekes jelenségre figyeltem föl, hogy még mielőtt létrejönne mondjuk egy ilyen megfertőzés, ami az esetek egy része ráadásul követhetetlen. Az esetek egy részében egész pontos, de még mielőtt ez létrejönne, valakinek már ez az előrevetített bűntudat, vagy ez az előrevetített potenciális ártalom, hogy valakinek árthatok, olyan szorongást okoz, és olyan fajta visszahúzódást, és ilyen szinte ilyen előzetes bűntudatot, ami az összes többi döntését befolyásolja. És az is lehet, hogy olyan helyzetekből is izolálni fogja magát, és visszavonul a társas kapcsolatokból, amik pont őt segítenék meg. Tehát, hogy én azért erre fölhívom a figyelmet, hogy érdemes a józan védekezés mellett a kapcsolattartást megőrizni, akár a szabadban eltöltött séták, vagy szabadtéri beszélgetések alapján, és nem elengedni ezeket a lehetőségeket. Mert ha előre bűntudatunk van egy lehetséges megfertőzés miatt, és ezt akarjuk elkerülni, hogy bekövetkezzen, akkor lehet, hogy többet ártunk a másiknak azzal, hogy megvonjuk tőle magunkat. Ez az utólagos bűntudat, ez egy olyan nehéz dolog, mert én azt gondolom, hogy ha valaki nem tudja nyíltan kommunikálni, vagy így együtt összerakni, hogy mi az, ami történt velük, és ki mit gondol erről, hogy ki a felelős, és talán jót tehet az, hogyha valaki ténylegesen megfertőződött valakit, hogy ha kimondja nyíltan annak, akit megfertőzött, hogy nagyon-nagyon sajnálja, és hogy lehet még az is, hogy ez egy közös döntéssorozat eredménye. Tehát, hogy én ennyivel árnyolnám a bűntudatot, vagy a fertőző forrásnak a terhét, hogy lehet, hogy egy közös döntéssorozat eredményeként jött létre ez a fertőzés, de abban biztos vagyok, hogy senki nem szándékosan akart ártani. Tehát ennek a tisztázásában javaslom a nyílt párbeszédet, valamilyen jóvátételt, hogyha szükségesnek érzi az, aki megbetegedett, és hogy mindenképpen valami olyan közös cselekvési pontot találjanak, amiben ezt a jóvátételt meg tudják mind a ketten élni. Most erre nem tudok példákat mondani, de akár egy olyan látogatás, ami, ha nem is személyes, de oda megy az ablaka alá, beszél vele, fokozottan segítséget nyújt. Tehát cselekvések általi jóvátétel az mind a két félnek jó szokott lenni, ezt tudom mondani.
Visszatérnék az elhalálozás körülményeire, ami ugye változik azáltal, hogy elszeparáltan orvosok körében, nem otthon, izoláltan távoznak el, kommunikáció hiányában. Ez egy új jelenség, gondolom.
Tehát az, hogy ilyen tömegesen emberek magányosan haldokoljanak a családtagjaik nélkül, ilyen tömegesen szerintem nem éltünk át, talán a háborúk óta sem. Még akkor is lehet, hogy valahogy máshogy zajlott. De az a tudat, hogy mondjuk két utcával arrébb valaki fekszik egy kórházba, vagy hozzátartozóm is, a pandémia nélkül én ott lennék minden nap, mondjuk reggel este, és ezt nem tehetem meg. Ez egy olyan mély megfosztottság, és egy olyan anticipációs gyász folyamat, ezt ugye úgy hívjuk, hogy ilyen előrehozott gyász, ami elindít egy sokkal mélyebb intenzitású folyamatot már a halál eset előtt. Mert gyakorlatilag amit elveszítenek, az egymás megérintése, és azok a fontos búcsú párbeszédek, vagy búcsúzási csöndek, amiket egyébként meg tudunk tenni a haldokló mellett, ettől a haldokló és a hozzátartozó is megfosztottá válik. És ennek a vesztesége már zajlik előtte, és utána meg gyakorlatilag egy ilyen pótolhatatlan, jóvá tehetetlen élmény lesz az a mód, ahogy bekövetkezik a halál. És ugye azt tudjuk, hogy ez már nem bepótolható. Vannak olyan veszteségeink, amikről még fantáziálunk, vagy biztatjuk magunkat, hogy majd máshogy csináljuk legközelebb, majd bepótoljuk, de ez soha többé nem. Ezáltal az a feltételezésem, és egyébként azért ezekről már zajlanak vizsgálatok, én még nem tudom az eredményeiket, egyébként kapcsolatban vagyok egy néhány helyen, akik ezzel foglalkoznak, de még nem tudok eredményeket, hogy milyen hatással van a gyászra, de biztos vagyok benne, hogy sokkal több a traumatikus gyász vagy a komplikált gyász folyamat. Önmagában a gyász, ezt most jó, ha kimondjuk szerintem ebbe a hanganyagba, hogy ez egy természetes és normális folyamat, és nem betegség. Az életünknek egy ilyen nagyon-nagyon hozzátartozó része, nem tudjuk elkerülni, nem tudjuk megúszni, de hogy mivé alakul ez a természetes és normális folyamat, annak egyébként az egyik tényezője, hogy milyen körülmények között zajlott le a veszteség és a haláleset. És ezekben a helyzetekben ez biztos vagyok benne, hogy komplikálja, és traumatikus és komplikált gyász folyamatokat indít el.
Ezek a körülmények, ezek összességében felerősítik a halálfélmet a csoportban, a világon?
A társadalomban. Ez most azért érdekes, hogy kérdezed, mert hogy rövid válaszom az, hogy igen. A közepes válaszom az, ugye a közepes hosszúságú válaszom az, hogy és ettől a hétköznapjaink sokkal nehezebbé váltak. De van egy hosszabb válaszom, és én valahogy én most így ezzel foglalkozok egy jó ideje a saját személyes életemben. Tehát az a tudat, hogy halandóak vagyunk, és hogy ez egy egzisztenciális szorongással jár, ez pandémia nélkül is tud olyan hatással lenni az életünkre, hogy értékesebbek a jelen hétköznapoknak a pillanatai. Tehát tudva azt, hogy ez egy véges idő, amit itt töltünk a Földön, és a pandémia ezt valahogy így az orrunk alá tolja, és így nagyon kegyetlenül szembesít ezzel, én azt gondolom, hogy talán ez egy jó szó ide, kegyetlenül. Ez lehetőséget adhat arra, hogy nagyon tudatosan törekedjünk arra, hogy hogyan legyen gazdagabb az életünk. Hogy megértsük, hogy néhány beszélgetés, akár most ez, ami közted meg köztem zajlik, hogy mennyire értékes. Mert hogy megismételhetetlen és egyszeri, mint ahogy az életünk is. Tehát, hogyha valaki az egzisztenciális szorongást egy önmegértésbe tudja fordítani, vagy abba, hogy újraértékeli az életét és a kapcsolatait, és ehhez az újraértékelt rendszerhez kezd el igazodni, akkor ez az életünk gazdagodását, színesedését és az önmagunk és az életünk értékességének a tudatát erősítheti. Tehát most ide akartam kifutni, hogy valójában ez válhat valamilyen értékké, vagy nem is tudom, érettebbé válhatunk általa. Ez egy lehetőség.
Ott vannak a helyettesítő cselekvések, a elterelő gondolatok, a mismásolása, az elrejtése a félelemnek vagy a fájdalomnak.
A módszerben egyébként átmeneti energia felszabadító viselkedéseknek hívjuk ezeket, vagy átmeneti megkönnyebbüléseknek, és valahogy így két kulcs mozzanatot tartalmaz ez az elnevezés. Az egyik az, hogy egyszerűen azért csináljuk öntudatlanul ezeket, és akkor most a végtelenített sorozatnézéseink, egy-egy pohár bor este, vagy végtelenítve elemezzük az eseményeket és a történéseket, vagy kényszeresen hírt olvasunk, nekem volt ilyen a pandémia alatt, és ilyen egyszerűen hihetetlenül növeli a feszültséget, de nem tudtam abba hagyni. Szóval megpróbálunk megkönnyebbülni valamilyen módon, és emberek vagyunk, és vágyunk erre, hogy egy kicsit szusszanjunk. És önmagában ezért magunkat bántani nem szabad. Tudatosítani viszont azért kell ezeket a szokásainkat, mert ezekkel az egyedüli legnagyobb probléma az, hogy átmenetileg hoznak megkönnyebbülést. És azt az utat ezeken keresztül valószínűleg nem járjuk be, hogy a gondolataink, vagy a hétköznapi ilyen elterelő rutinok, ahogy te hívtad, hogy ezek mentén nehezebb eljutni az érzésekhez. Márpedig a gyászfeldolgozás az egy olyan folyamat, ahol a fejünkből el kell jutni a szívünkig. Mert hogy csak az érzéseink megfogalmazása is kimondása által juthatunk el a megkönnyebbülési vagy gyászfeldolgozásban. Ha beleragadunk ezekbe a zsákutcákba, amik miatt megint hangsúlyozom, nem kell, hogy bántsuk magunkat, de ha nem tudatosítjuk, hogy ez csak rövid ideig jó, akkor azért ez akár testi-lelki megbetegedéseket is okozhat, ahogy egyébként a feldolgozatlan gyász is.
Fontos beszélni a gyerekekről. Ez egy olyan generáció, aki először találkozik ilyen jellegű traumával. Hogy lehet velük beszélni? Hogy lehet az ő gyászokat feldolgozni?
Hát az egyik, amire egy biztatok minden felnőtt társamat, szülőtársamat, vagy nagyszülőtársamat, én már most így örömmel mondhatom, hogy beszéljünk nyíltan a saját útkereséseinkről a gyerekeinknek. És beszéljünk nyíltan a saját veszteségélményeinkről. Általánosságban is a gyerekek gyászának a feldolgozásában, és ez lehet, hogy paradox vagy szokatlan megközelítés, sokat segít, ha a felnőtt röviden, tehát nem a gyerekre borítva az élete összes fájdalmát, de röviden beszél a saját veszteséggel kapcsolatos érzéseiről. És ugyanez vonatkozik, én azt gondolom, erre a pandémiás helyzetre is. Tehát mi vagyunk a felnőttek, mutassunk abba utat, hogy hogy keressük meg a saját élményeinket és érzéseinket, és mutassunk abba utat, hogy biztonságos ezeket kimondani. Mert ha mondjuk csak ilyen kis tévhitek mentén maradunk, hogy erősnek kell lenni, vagy egy férfi erős, vagy a nagylányok nem sírnak, és mi is ezt szavak nélkül kifejezzük, hogy csak így nyomjuk erőből, és soha nem mondjuk ki a fájdalmunkat, ők ezt lemásolják. Ilyen szempontból óriási a felelősségünk. Nem csak abban, hogy mit mondunk, hanem abban is, hogy hogyan viselkedünk. Szóval az egyik példa, amivel tudunk segíteni a gyerekeknek, hogy mi magunk is kimondjuk az érzéseket, mi magunk is utakat keresünk a megküzdésre, az egészséges, vagy az adaptív, a pszichológia nyelvén adaptív megküzdésekre, és végighallgatjuk őket kritika, ítélkezés és jó tanácsok nélkül, hogy bennük milyen érzéseket kelt mindaz, ami zajlik. Egyébként is a gyászolók meghallgatásában ez egy nagyon fontos kulcs, és a gyászoló gyerekek meghallgatásában is, hogy nem adunk kész recepteket. Foglald el magad, sportolj inkább, olvass utána, majd holnap egy másik nap lesz, biztos a jövő év majd jobb lesz. Tehát nem pufogtatunk közhelyeket, hanem egyszerűen a szívünkkel meghallgatjuk a gyászolót és a gyászoló gyereket. És lehet, hogy nem érdemes azt mondani, hogy minden rendben lesz, most különösen a pandémiára gondolunk, fogalmunk sincs, hogy mi lesz. Igaziból nem tudjuk. De azt kimondhatjuk nekik, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy rendben legyenek a dolgok. És ezzel egy olyan biztonságérzetet adunk nekik, amit szerintem nekünk felnőtteknek kötelességünk is biztosítani. Azt látom, hogy a kisebb gyerekeknél valahogy beépül a hétköznapi rutinba könnyebben, a kicsiknél ezek a szokások. Beszélgetek olyan anyukákkal és kismamákkal, akik azt mondják, hogy az én gyerekem már több időt töltött maszkban, vagy több időt töltött azzal, hogy maszkban lévő emberek arcát nézi, mintha mennyi időt előtte a maszk nélküli emberek világába töltött. És ennek szerintem most beláthatatlan következményei lesznek a szociális viselkedésünkben, a társas kapcsolatainkban, a csoportok viselkedésében. Ezt most én nem is tudom bejósolni, még ezt nem fogom tudni. De azzal is találkoztam, képzeld el, hogy rámosolyogtunk maszkban egy másfél éves kis fiúra, a piacon ott összefutottunk valakivel, és talán egy picit később, de visszamosolygott ránk. Tehát, hogy ami a csodálatos a csecsemőkbe és a kisgyerekekbe, meg szerintem az emberi idegrendszer működésébe is, hogy hihetetlen módon adaptív. Tehát, hogy most én nem csak a rossz részét akarom mondani, a nehéz részét, hanem a potenciálokat is, amit ez rejteget, visszamosolygott ránk, és én akkor tudtam ezt így értelmezni, hogy ez milyen csoda egy ilyen gyerek. Hogy ő már elég időt töltött a másfél évében azzal, hogy a szememről leolvassa, hogy én mosolygok. Szóval ez egészen elképesztő. A nagyobbaknak, akik több időt eltöltöttek egy felszabadult, izoláció nélküli társas világban, én azt gondolom, hogy komoly segítséget kellene adnunk, most ezt magamra is mondom, mint gyerekpszichiáterrel, hogy tematikus csoportokat lenne jó indítani gyerekeknek, de hát ez az én fejemben is egy ötlet egyelőre, és remélem, hogy össze tudunk fogni szakemberekkel, ahol erről beszélgetünk velük. Tehát, hogy nekik mit hoz, azt ők tudnák elmondani. De az biztos, és én beszélgettem kamaszokkal vagy érettségizőkkel, hogy az ő számukra ez egy ilyen, nem is tudom, mi a jó szó erre, drámai volt ez az elmúlt egy év. Szinte drámai. Olyan elszakadásokat éltek meg baráti kapcsolatoktól, szoros, nem tudom, ebből a bizonyos ilyen csapatműködésből, vagy hordaszintű, pozitív értelemben hordaszintű működésben, amiben kamaszkorunkban ugye mi is voltunk, hogy ettől megfosztódtak. És ez a megküzdésnek egy olyan fontos területét veszi el pont a kamaszkorban, ahol a kortárs kapcsolatok időnként már sokkal fontosabbak, mint a családi kapcsolatok. És hogy mit mond egy kortársam, és tudok-e vele szabadon találkozni és időt tölteni, az gyakorlatilag a túlélésemet biztosíthatja. És ettől mind meg lettek fosztva. És azt gondolom, hogy kötelességünk róluk gondoskodni és lehetőségeket nyújtani a számára, akár gyászfeldolgozás módszerekkel, akár kortárs segítő csoportok generálásával, hogy hogyan tudnak ebből ők úgy megérkezni, amiből így tovább is tudnak lépni ebbe a kritikus életszakaszba.
Remélem megérkeznek, remélem lesz mosoly még.
Igen.
Kiveséztük minden, nagyon szépen köszönöm.
Jó volt beszélgetni ezekről, köszönöm.
Zöldkaszt, a Very Important Planet podcastje.